Urunk Jézus, köszönjük neked azt, hogy összegyűjtöttél minket. Köszönjük azt, hogy megőriztél minket ezeken a csúszós utakon, és hogy tényleg összeértünk a te igéd és a te személyed körül. Kérünk, Urunk, hogy te legyél az, aki utat mutatsz most nekünk. Te legyél az, aki megmutatod magadat nekünk, hogy te milyen Isten vagy. És kérünk, hogy te motiválj minket és formálj minket abban, hogy a te szereteted az növelje a mi hitünket és a bizalmunkat felé. Kérünk azért, hogy te legyél itt most közöttünk. Amen. Isten hozott mindenki, de komolyan nem. Biztos volt hallgatni a mindenféle hírekben, ahol egyfolytában azt mondták egyre többször, hogy senki nem menjen sehova. Meg ilyeneket belegondoltam, hogy persze ez érthető, de azért mégis jó lenne itt is tartani. Aztán elindultam a taskómmal, és így csúsztáltunk össze-vissza, és belegondoltam, hogy tényleg olyan sokszor tök természetes, hogy hát persze megyünk kifire, és igen, az egy másik dolog, hogy oda is érünk egészben, és most ez én nagyon örülök neki, hogy itt vagyunk, ennyien vagyunk. És az a nagy kérdés, hogy teljesen szabadon választható, és semmiféle mérték nem igényel meg gondolkodás, és sokat arra, amiben szeretnénk kezdeni. Mi jut eszembe arról, hogy minta, illetve arról, hogy konfekció méret. Látszólag ez olyan, mint egy év arról szabó tanfolyam lenne, de nem az lesz. Meg így, minta, bármilyen minta, és konfekció méret, abból is inkább a konfekció. Hát, látszik, hogy egy másik nyelre látszik. De tök jó, hogy mondtátok, és mindig mondjátok, hogyha valami nem elég érthető. Régebben voltak olyan mérethatárok, tólig, ami ilyen kettes vagy hármas sával ugrott, vagy négyesével, de minden esetre egy szabály szerint nőtt, és az volt az úgynevezett konfekció, és ez a gyerekekre is volt egy ilyen szabályrendszer, olyan, mint a cipőméret, csak ez ruhaméret volt. Felnőtt férfiakra is, meg felnőtt nőkre is. És régebben gyakorlatilag, ha mondjuk azt mondták, hogy nem tudom, kérek egy 42-es szoknyát, akkor úgy minden álló tudta, hogy a 42-es az nem attól 42-es, hogy bele van írva, mert ez nem egy olyan nagy tudás, hanem attól, hogy annak az ilyen-olyan-amolyan méretei akkorák, amekkora annak a vevőnek kell valószínűleg, aki ezt kérte. Szóval az egy bizonyos mérce szerint felfelé haladó méretrendszer volt, ruhába főleg. Szóval szabás minta és konfekció méret. Csak úgy. Buda, igen. Tök jó, Buda, oké. És mi?
Nagyon.
Mondjuk az első főleg a minta, inkább arra koncentráljunk. Minta, meg ilyen konfekció méretben inkább csak a rendszeres, kimért biztonsággal megállapítható dolog. Arra kell gondolni, de mi jut eszetek, hogy most én tényleg varázstól tök függet, nem csak azt mondja, hogy minta, van egy minta. A kifestőben például miben, mire minta a minta?
Hát tudjátok, amikor olyan a kifestőben, hogy egyik oldalon van a kifestőben, két és másik oldalon van a kifestőben.
Neked kell lemásolni.
És összeállt
a képviselőt. Hát, nagyon jó, hogy van egy minta, ami nagyon vonzó és hűha. Aztán próbáld utána csinálni, tudja, hogy sose lesz olyan. Igen, ez elég utálatos és bűtő valami. Az biztos. Aztán még?
A minta akkor ez lehet, hogy teljesen egyedi. És a konfekció méret egy kicsit
teljű találatok egyik. teljesen jó ez a megközelítés is. Ha lehetne választani, akkor melyiket választanátok? A minta meg a konfekció.
Nekünk minden világos, hogy konkrétan mi a konfekció. Pedig azt hittem, hogy ilyen... Pedig úgy képzeltem, hogy ilyen... Mint régen, hogy voltam mondjuk a ugrásokkal volt, hogy volt ez 40-es, és a 42-es, és úgy azt gondoltam, hogy közötte nincs méret, mivel csak ez a kettő méret van. És valaki, ha akar venni egy ruhát, akkor egy kisebbet vagy nagyobbat tudom.
Lényegében a konfekciónak ez a lényege, hogy vannak elég, tehát nagyon a fizikai felépítéshez illő, de bizonyos szakaszváltások, és a kettő között tényleg nincsen semmi. Az van, hogy jön a varonéni, és akkor bővít, szűkít, bővíteni nem, szűkíteni könnyebb. De tényleg az ilyen volt, hogy volt egy X méret, és ha te nagyobbat kerestél, akkor lehet, hogy nem a következő méret volt a rádió, de mégis azt vetted meg, és egy picit át kellett alakítatni. De pont így volt, igen. De azért úgy igyekeztek odafigyelni rá, hogy ne arról legyen, hogy azon egy nagyon kicsi, egy nagyon nagy, aztán csináltok el valamit kedves vevő, hanem tényleg normálisan ment ez csak, de végül is igen.
És akkor még egy kérdés, hogy amint az vajon van, de nyilván egy, ahogy kinéz, és konfekció az, amit méretei?
A mintát most ebben a mi beszélgetésünkben csak úgy mondtam, mint hogy ilyen hívó szó, hogy minta, és mi jut eszedbe róla, mert az lehet, mondjuk lehet, hogy matematikusnak jobban azt mondom, hogy képlet, és akkor te arra gondolsz, amire valaki más a mintába. Szóval így teljesen nem, tehát ez ruhától függetlenül csak úgy minta. Még jöhet az is, hogy mi jut az két dologról eszetekbe, de az is, hogy például, ha választási lehetőség van, akkor melyiket választanátok, az egyedit? Vagy azt, ami úgy bizonyos szakatolással el van már készítve, csak föl kell próbálni kicsit ott viccánkolni benne, aztán kicsit kalapálunk rajta. Szűkítünk, bővítünk, szabunk, olyanunk, és akkor előbb-utóbb csak jó lesz. Hát ha egyedi, akkor azért az feltételezi azt, hogy közelebb áll a, mondjuk a te személyiségedhez, mert egyedileg neked van kitalálva.
Szóval,
hogy nem így van, az ő méretére. Hát igen. Igazolak vagyunk, és maradunk a méretnél, akkor nem csak neked, de hogy neked biztos jó, az szuper. Mi az, amit szívesebben választottok az egyedi?
Ha minta alatt ilyen kész van, hogy ez tényleg jó lám, akkor igen, de még csak a minta van, aztán meglátjuk, hogy mit sikerül.
Tehát függ a terrezőtől is valami?
Igen, a szívétől ez is.
Attól is, igen. Aha.
Azért ez egy bizonytalan a dolog.
Drágább is sokszor. Legtöbbször az a drágább, ami egyedi. De azért valahol izgalmasabb is, nem? Mert ha viszont neked való, akkor...
Tehát, mennyivel drágább.
Hát igen, ez az árérték kérdés. Igen, attól is függ, hogy mennyit érdemes kockáztatni érte, hogy tényleg olyan jó lesz, mint amennyit én várok, adok, kérek. Töltök vele, vagy érte, vagy neki, vagy miatta.
Nekem most
azért mondod, hogy jó, szuper,
tök jó. Szóval én mindig úgy gondoltam, hogy tehát varratok, és akkor egyedit is nem tudom, de azért nagy ízik volt, hogy szerintem 60 ezer forintokról, az Isten ről van szó, hogy akkor gondolom, ne lehetne vállalni dolgokat,
Ez ugye a fogyasztói társadalom szokásvilágát nézzük. Konfekció méret azért jogából sok van. Tehát nem kell megveszek egy időt. Az egyedi az meg kell, ez vagy dolgozni, fordozni kell, hogy nem is sokat várni.
Na hát ezt az egészet én azért hoztam, mert arra gondoltam, hogy amiről ma beszélhetnénk, vagy megnézhetnénk, az egy ilyen életmintaszerűség, és ezt az életmintát, ezt tulajdonképpen az Isten készíti nekünk, és én azt láttam, hogy eléggé egyedi, eléggé sokba kerül, eléggé sokszor drága és nehéz megtalálni, de az biztos, hogy semmilyen konfekcióval nem szabad fölcserélni. És nem olyan régen került a kezembe egy olyan történet, ami egy nagyon régi történet, Ábrahám és Sára, és az Izsák, aki még akkor nem született meg, de már az ígéretben benne volt. És azon gondolkoztam, hogy nézzük végig ezt a részt együtt, két dolog miatt. Az egyik az, hogy nézzük meg, hogy az Isten milyen életmintát készített itt Ábrahámnak, teljesen egyedi, de bizonyos dolgokban, és nem kevésben, lehet az Isten tulajdonságait felfedezni abban, ahogy az ő életüket elkészítette. És ez azért fontos, mert én arra szeretnélek titeket bűzítani az év elején, hogy merjetek az Isten mintája szerint menni, és olyan dolgokat csinálni, ami lehet, hogy furcsa, lehet, hogy nem értitek, lehet, hogy nem illik bele sehogy abba a konfekciótervbe, ami fejünkben néha benne van, de ha az Isten készíti, és jó a terv, akkor nagyon-nagyon-nagyon sok minden jó fog abból származni, és érdemes abba belevágni. Én egy hosszabb szakaszt szeretnék felolvasni nektek. Az egyik része, az az 1 Mózes 17-esből, a 15-től a végéig, a 27-esig. Ez csak azért, hogy könnyebben legyen érthető a rész. A másik meg ennek a folytatása a 18. vers, vagy a résznek az első 14 verse. Na akkor, úgy hangzik a dolog, hogy mindez azután történik, hogy egyszer már Izrael, Isten megígérte Ábrahámnak Izsákot, de közben megszületett Izmáel a szolgálótól, Hágártól. És aztán jött 13 év hallgatás, az Isten nem szól Ábrahámékhoz semmit, majd utána megszólal, és azt mondja, hogy a körülmetélkedés lesz az ő új szövetségének a jele. És utána történik az, ami itt következik. Azután ezt mondta Isten Ábrahámnak, Szárajt, a feleségedet ne nevezd többé Szárajnak, hanem Sára legyen a neve, mert megáldom őt, sőt fiút adok tőle neked. Megáldom őt, és népek támadnak belőle, népek királyai származnak tőle. Ábrahám arcra borult, de nevetett, és azt mondta magában, 100 esztendős embernek lehet egy gyereke? Vagy Sára 90 éves létére szülhet-e? És ezt mondta Ábrahám az Istennek, bárcsak Izmáel életét oltalmaznád. De Isten ezt mondta, nem, Sára a feleséged szül neked fiút, akit Izsáknak fogsz nevezni, szövetségre lépek vele, is, örök szövetségre, meg utódaival is. Izmáel dolgában is meghallgattalak. Megáldom őt, és nagyon megszaporítom, és megsokasítom utódait. 12 fejedelmet fog nemzeni, és nagy néppé teszem. Te szövetségre csak Izsákkal lépesz, akit Sára egy esztendő múlva szül neked. Amikor Isten befejezte a beszédét, eltávozott Ábrahámtól. Ezután fogta Ábrahám a fiát Izmaelt, meg a házban született, vagy pénzen vásárolt összes szolgáját, Ábrahám háznépéből az összes férfit, és körülmetélte szeméremtestű bőrét még azon a napon, ahogy megadta neki az Isten. Ábrahám 99 esztendős volt, amikor szeméremteste bőrét körülmetélték, fia Izmael 13 esztendős volt, amikor szeméremteste bőrét körülmetélték, ugyanazon a napon metéltek körül Ábrahámot, a fiát Izmael, és a háznépből az összes férfit, mind a házban született, mind az idegen pénzen vásárolt szolgák körülmetéltek, vagy körül vele együtt. Azután megjelent neki az Úr, Mamré tölgyesében, amikor a nappali hőség elől a sátor bejáratához húzódott. Fölemelte tekintetét, és látta, hogy 3 férfi áll előtte. Amint meglátta őket, eléjük futott a sátor bejáratától, földre borult, és így szólt. Uram, ha megnyertem jó intulatodat, kérlek, ne kerüld el szolgádat. Mindjárt hozatok egy kis vizet, mossátok meg a lábatokat, és dőljetek le a fa alá. Én meg hozatok egy falat kenyeret, hogy felüdüljetek, és úgy menjetek tovább, ha szolgátok mellett mentek el. Ők azt felelték, tedd azt, amit mondtál. Ábrahám besietett Sárához a sátorba, és azt mondta, siess, dagasz meg 3 mérték finom lisztet, és süss lángost. kiszaladt Ábrahám a csordához is, fogott egy szép szopos borjút, és odaadta a legényének, azok pedig gyorsan elkészítették. Azután vette a vajat, tejet, megvette a borjút, amelyet elkészítettek, és eléjük tette. Ő maga pedig ott állt mellettük a fa alatt, amíg ettek. Azután ezt kérdezték tőle, hol van Sára, feleséged? Ő így felelt, itt a sátorban. Egyikük azt mondta, egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és akkor már a feleségednek, Sárának fia lesz. Sára meg ott hallgatózott a háta mögött a sátor bejáratánál. Ábrahám és Sára élemedett korú öregek voltak, és Sáránál már megszűnt a női életfolyamat. Sára nevetett magában, és ezt gondolta. Miután megvérnültem, lehet egy gyönyörűségem? Meg az uram is öreg. De az úr megkérdezte Ábrahámot. Miért nevetett Sára? És miért mondta? Ugyanúgy szülhetnék öreg létemre. Van-e valami lehetetlen az úr számára? Egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának. Sára azonban tagadott, mert félt. Azt mondta, hogy nem nevetett. Az úr azonban így szólt, de bizony, nevettél. Egy verset szeretnék még egyszer felolvasni, ez a 18-asnak a 14-es verse. Van-e valami lehetetlen az úr számára? Egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának. Szóval a dolog úgy néz ki, hogy Ábrahámnak Hágártól már született egy fia. De most Isten nem erről a fiúról akar vele beszélni, hanem arról, akit ő ígért meg neki még jóval korábban. Ezért úgy kezdődik ez a rész, hogy elmondja neki azt, hogy megáldja a Sárát, a Isten előtt törvényes feleségét, és fia fog születni. És tulajdonképpen itt van egy olyan rész, hogy Ábrahám leborul az Isten előtt, de nagyon-nagyon-nagyon az ő fizikai és biológiai körülményeire néz, és tulajdonképpen Izmaelre kér áldást. És olyan nagyon kedves az Istentől, hogy nem azt mondja, hogy Ábrahám még mindig nem érted, hogy itt miről van szó, nem dorgálja, nem bántja, nem veszi semmibe az érzéseit, mert azért Ábrahámnak egy kedves fia volt az Izmael is, akármilyen módon született is, hanem csak azt mondja, hogy most nem erről van szó, hanem újra elmondja neki azt az ígéretet, ami Izsákról fog szólni. És az az Izsák, az Sára fia lesz. De ott van egy másik mondat is. Amikor ugye azt mondja neki Ábrahám, hogy bárcsak Izmael életét is oltalmaznál, azt mondja neki később Isten, hogy meghallgatlak Izmael dolgában is. És ez azért fontos nagyon, mert sokszor olyan élethelyzetbe kerülhetünk mi is, hogy bizonyos életterületeket nem teljesen az Isten útja szerint csinálunk. És ilyen van, ez benne van a pakliban, és az Isten ezt pontosan tudja, és pontosan látja azt, hogy milyen érzelmeid, milyen vágyaid, milyen kételjeid, félelmeid, gondjaid vannak, és mi az, amiben nap mint nap benne vagy, kérdéseiddel, mindenféle létező részével a személyiségednek, és az egész életünket akarja megáldani, és ebbe belefér az is, ami nem teljesen az ő útja szerint ment. Ez nem azt jelenti, hogy örül annak az Isten, hogyha ilyenekkel van tele az életünk, de azt jelenti, hogy pontosan tudja ő azt, hogy hogy ezek is hozzátartoznak az életünkhöz, és ahogy Ábrahámnak is borzasztóan fontos volt az, hogy az ő fia, aki született, az Izmael, azért az is legyen az olyan életet élő fiú, hogy az Isten áldása van rajta, mert az nyilván nehéz volt egy apának végignézni, hogy van egy áldatlan életű fia. És ez annyira őszinte és emberi dolog, amit itt kér az Ábrahám az Istentől, hogy bárcsak az Izmael életét is megáldaná. És Isten annyira nagyon-nagyon-nagyon szereti őt, hogy azt mondja, hogy megáldom őt is, de mégsem ő lesz az ígéret és az áldás, és a nagy néppé teszlek ígéretnek a a további ője, de ettől még azért megállja őt is. Az egy másik dolog, hogy hosszú távon azért ebből lett probléma, nem is kicsi. De azért lássuk meg azt, hogy Isten nem személyválogató, és nem úgy nézi az életünket, hogy így filézgeti, hogy ezt az én utam szerint tetted, engedelmeskedtél, rendben van, ezen a ponton megáldalak. Az pedig ugyanúgy van doszki az egészet, mert túl összetett ahhoz az ember személyisége, és túlságosan sok minden történik velünk, hogyha így nézni az Isten az életünket, akkor most hova jutnál? És nem így nézi, hanem boldogan egyénben néz minket, és úgyhogy az nekünk legyen jó. Közvetlenül ezelőtt a rész előtt van az, hogy 13 év után megszólal Isten először Ábrahámnak, és megparancsolja neki azt, hogy ezt a bizonyos körülmetélkedést végezze saját magán is, és a népén is, mert ez lesz a szövetség jele. És utána van ez, hogy megjelenik Ábrahámnak, ennek a három férfinak a képében. És olyan furcsa ez a dolog, hogy mindent elkészítenek a férfiaknak, azért az látszik Ábrahámon, hogy itt nem várt vendégekről van szó, és nem hétköznapi emberekről, és mindenből a legjobbat adja, a lisztből a finom lisztet, azt is olvastátok korábban így az ételáldozatoknál, hogy az Istennek való áldozatot, azt mondja, finom lisztből kellett csinálni, és azt mondja Sárának, hogy finom lisztből csináld ezt a kenyeret, a tejet, a tejfölt, a vajat, a szopós borjút, szóval mindenből a legjobbat adja oda, amit csak lehet. De ezek az emberek nem csak azért jönnek, hogy vendégeskedjenek, hanem azért, hogy azt a bizonyos ígéretet, amit már egyszer elmondott az Isten neki, azt elmondja még egyszer. És akkor itt jön egy olyan, hogy másodszor hangzik el az, hogy egy esztendő múlva visszatérek hozzá, hogy Sárának fia lesz. És az ígéret elhangzása után maga az ige is kiemeli azt, hogy két idős emberről volt szó. De van egy ilyen, egy ígéret, és utána ott van az, hogy az idős ember, az egyik 99 éves, a másik meg 90. Szóval, hogy az ige sem akar átverni minket, és az Isten őszintén beszél a valós dolgokról is, és arról van szó, hogy itt van két idős ember, és nagyon emberi reakcióról van szó, utána Sára mérlegel, és nevet. És ilyen nagyon sokszor velünk is történik, hogy nézünk a körülményeinkre, mérlegelünk, és ugyan még halljuk, meg ott van a fejünkben, meg emlékszünk arra, hogy mit ígért az Isten ezzel, vagy azzal a dologgal kapcsolatban, és milyen válaszokat kaptunk mi imádságainkra, kéréseinkre, vagy mi az, amit úgy különösen kiemelt nekünk az Isten valamiért egy szövegkörnyezetből. De mégis mérlegelünk, és a fizikailag látható dolgoknak a végignézése után nevetünk. És ez is egy akkora dolog az Isten tulajdonságai közül, hogy nem bünteti meg ott Sárát, és nem azt mondja, hogy na hát, ha te kinevetsz, akkor fia, ennyi az ígéret, nem hiszed, nem lesz fia, hanem az a terv, és az az egyéni terv, és teljesen egyénre szabott élet, mint amit nekik kitalált, az tovább megy. És tudja az Isten, hogy azzal együtt, hogy néha nevetünk, hogy néha a körülményeket mérlegeljük, és nem azt veszük komolyan és hittel elsősorban észre, amit ő mond, azzal együtt szeret minket, és azzal együtt olyan gondja van ránk, és olyan terve van velünk, ami nem húzza át az ő számítását. Nem rója föl nekünk azt, hogy nem tudunk azonnal hinni. De nagyon sokszor tesz olyan életkörülmények közé, és olyan helyzetekbe visz, ahol az derül ki, hogy ő milyen Isten, az derül ki, hogy mi van a mi szívünkben, és az derül ki, hogy mennyire tudunk bízni benne. És ezek néha nagyon-nagyon nehéz helyzetek, és úgy az ember visszahőkköl, és néz egy nagyot, hogy ez is én vagyok? Ilyen vagyok? Ez van bennem? Erre vagyok képes? Vagy erre sem vagyok képes? És akkor az egy nagyon nagy dolog, hogy az Isten engedi, hogy meglássad, hogy igen, ilyen vagy. De ezzel együtt szeretlek. Sőt, így szeretlek. Így szeretlek, és ezzel az őszinteséggel szeretem, ha jössz hozzám, és mondod azt, ami nekem nem meglepő, mert én tudom, hogy te ilyen vagy. Te nem tudod, hogy te ilyen vagy, meg én nem tudom, hogy én ilyen vagyok. És nem az Isten lepődik meg azon, hogy igen, képesek vagyunk nem hinni, nem bízni, nem reménykedni, a körülményekre nézni, nevetni, amikor menni kell, maradunk, amikor maradni kell, megyünk, nem várunk, vagy túl sokat várunk, szóval simán minden fordítva teljesen nyugodtan, azzal együtt, hogy hív emberekről van szó, most itt nem olyanokról beszélek, aki nem hív, de ezt tudja az Isten rólunk. És pontosan azért visz néha olyan helyzetekben, ami teljesen megdöbbentő, oda megy három angyal Ábrahámhoz, és azt mondja, hogy egy év múlva Sárának fia születik. És rögtön a következő mondat az, hogy az egyik 99, a másik 90, már nem is férfi módon működik a biológiája, másik oldalon ugyanez már nem is női módon van, tehát mindenféle szinten lehetetlen, de az Isten mégis ezt ígéri, és nem rója fel azt, hogy nem tudják rögtön elhinni, mert nem annyira könnyű mindig azonnal elhinni azt, hogy az Isten mond valamit, és az úgy lesz. Ami még fontos ebben a dologban az, hogy Isten mindig az őszinte szívet keresi, és ő örül annak, hogyha mindenféle fájdalmunkkal, félelmünkkel, kérdésünkkel, érzésünkkel, bánatunkkal, örömünkkel, mindennel megyünk hozzá, mert semmi nem drágább neki annál, hogy kapcsolatban legyen velünk. Nem azért, mert engedelmességet akar mindenáron, és egy ilyen törvény szerint, betű szerint való életet, mert az nem vezet olyan értelemben hozzá, ahogy ő ezt szeretné, mert ott inkább a félelem motivál minket, hogyha nem csinálom meg azt, amit az Isten mond, akkor majd lesújt rám, és jön a büntetés. De az Isten nem ilyen. Ő azt mondja, hogy kapcsolatot szeretne veled, és olyan egyedi élettervet készített, ami csak abba derül ki, hogyha figyelünk rá. És elsősorban ő rá, és azokat a tulajdonságokat kezdjük az élet mintánká tenni, ami az Istennek a tulajdonsága. És ez azokból a történetekből derül ki, ami akár az ószövetségi, akár az új szövetségi esetekben benne van. És sokszor, ha végig gondoljuk, olyan emberkékről van itt szó, akik messze nem bővölködtek a nyugodt és csendes életben. Szóval, ha valaki azt mondaná, hogy ha Dávidnak simán volt menedzserbetegség, én nem lepőznék meg rajta. Tiszta idegbetegség volt az élete. Rohant, üldözték, millió felesége volt, király volt, harcolni kellett, küzdeni kellett, megcsalta a szabályos feleségeit, egy szabálytalanért, most ezt az egyszerűség kedvéért így mondom, gyilkosságot csinál, abba az egy uriás gyilkosságba és becsabi elcsábításába a 10 parancsolat, minden egyes parancsolatát megszegte. Szóval elképesztő, amit művelt, és tényleg egy iszonyat hajszolt élet, magát idegbetegnek, vagy szóval ilyen őrültnek kellett teteknie, üldözték. Elképesztő élet. Tehát ha ebben nem volt menedzserbetegség, akkor semmiben. Hát akkor egy pótnyugis életet él, de nyilván nem. És ugyanezt el lehetne mondani Pálról is, az apostolokról is, de Ábrahámról is, Mózesről, hogy hát milyen életük volt. Hát nem egy olyan békés, nyugodtan, csordogáló élet, szépen ment a vég felé, aztán meghaltak. Szóval nem erről van szó, és az Isten nagyon sok minden belevitte őket, és mindegyiknél látjuk azt, hogy voltak olyan élethelyzetek, ahol iszonyatosan szétesett az egész életük látszólag. Mert hazudtak, mert embert öltek, mert gyilkoltak, meg sok olyan dolgot tettek, amit az Isten világosan azt mondta, hogy ezt nem lehet. És mégsem az a reakciója az Istennek, hogy akkor vége van a veled való kapcsolatnak, vége van a tervemnek, elrontottad, szia, mehetsz, ahova akarsz. Szóval nem, ilyet soha nem mond. És ez egy annyira nagy dolog, hogyha merünk abba bízni, hogy olyan Istenünk van, aki nekünk is egy egyedi élettervet készített, és a kapcsolatot akarja velünk. És abban mindenféle belefér, amit őszintén és szívből merünk, és tudunk, és akarunk neki mondani, és egyáltalán semmilyen szabály szerint betartott életet nem kell nekünk élni, mert nem a szabályok betartásától lesz nekünk az Istennel jó kapcsolatunk. Mert ha nekem az életem arra épül, hogy minden egyes szabályt betart úgy, ahogy kell, akkor hát lehet, hogy olyan leszek, mint a farizeusok, ami nem szó, mert pipex módon éltek, de nagyon messze voltak az Istentől. És én nem szeretnék olyan életet senkinek, aki messze van az Istentől. Szóval itt van ez a kérdés, ez a 14. versben, hogy van-e valami lehetetlen az Úr számára? Ez már a harmadik dolog, harmadszorra ugyanaz a dolog, amit megígér nekik, illetve mond neki, és megint elmondja, hogy egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának. Harmadszorra mondja el ezt az ígéretet, és tulajdonképpen ennek az ígéretnek egyetlen egy alapja van, ez maga az Isten, és nem a körülmények. Ábrahám is és Sára is a körülményekre nézte. A történetben Isten volt az, aki a saját magára nézett, és a saját szeretete, a saját terve, ő maga volt az alapja annak az ígéretnek, amit beteljesített rajtuk. És utána jön egy nagyon kedves emberi vonás megint ebbe a történetbe. Rögtön a következő versben az van, hogy Sára azonban tagadott, mert félt. Azt mondta, hogy nem nevezetett. Az Úr azonban így szólt hozzá, de bizony nevettél. Itt is annyira jó azt tetten érni, hogy az Isten nem rója föl azt, hogy félelmünkben sokszor nevetünk azon, amit ő mond. Mert tudja, hogy az embert a félelem rengeteg dologra motiválja, többek között arra is, hogy ne higgyen azt, amit az Isten mond, hanem higgyen azt, ami a szem előtt van. És ugyan szóvá teszi azt Sárának, hogy nevetett, de nem rója föl. Ettől nem lesz semmi az ígéret. Ettől nem romlik az Istennel való kapcsolata. És ez nekünk is ugyanígy van. Semmit nem ront az Isten tervén az, hogyha alkalmanként félelméből a hívő ember is eljut oda, hogy nem tudja komolyan venni az Isten ígéretét, hogy nevet, és azt mondja, hogy nehogy már. Ő 99 éves, én meg 900. Mi lesz ebből? És nem erre néz az Isten. Viszont tudja azt, hogy van olyan, hogy az embernek félelem van a szívében. És olyan is van, hogy a saját szívünkben levő félelem, ezt nem tudjuk kiírtani, és nem tudom azt csinálni, hogy mint a mantrát mondom 1628-szor, hogy nem félek, nem igaz, félek, egy csomó dologtól félek. Attól, hogy mi lesz, ha nem lesz munkám, ha nem lesz családom, ha öregszem, ha balesetem lesz, ha beteg leszek, ha kinyúlok, ha nem úgy sikerül valami, ahogy szeretném, és igazából még nem is tudom, hogy szeretném az egész életemet, mert fogalmam sincs, hogy kell csinálni, úgy, hogy jó legyen. Millió-millió kérdés, és sok dolog, ami a félelmem felé viszi az ember. És az Isten ezt tudja, és ismer minket, de akkor is szeret, a saját tervére alapoz, és olyan terv van velünk, ami ugye a Jeremiás könyvében úgy hangzik, hogy jót terveztem veletek. Tehát azt azért jegyezzük meg, hogy a terv jó. Nem biztos, hogy tudjuk, hogy mi ez a terv, de ugye a legelső dologra visszamenve, a minta jó. És nem konfekció méret, ami hát most vagy jó rám, vagy nem, vagy beleférek, vagy nem, kicsit le kell fogyni, kicsit meg kell hírni, szóval ami éppen van, hanem nagyon-nagyon-nagyon egyedi élettervet készít nekünk, de ez nem olyan élettel, amiből kimaradnának az érzelmek, a félelmek, a panaszok, a bánatok, a kérdések, a mindenféle élettel együtt járó dolgok, és az egész személyiségünket együtt nézi, és még véletlenül sem olyan a terv, hogy neked valami olyanba kelljen beleilleszkedne, ami tök messze áll a személyiségettől, az érdeklődési köröttől, a hitettől, nem kényszerít olyanra az Isten, mert az neki nem élmezet, és nem öröm, hogy na látom ott a földön bénáskodni az emberkéimet, én meg ott. Sokan úgy gondolkoznak Istenről, hogy hát ő valahol a világ tetején, a zsámolyon a lába, és ott néző, nem azok a szerencsétlenek mit csinálnak ott, ha megint nem tudnak hinni, ilyen béna. Szóval nem így működik, hanem borzasztóan nagy szeretettel bánik velünk. De sokszor nem kerülhető ki ezek a bizonytalan, meg nehéz élethelyzetek, ami Ábrahámnál sem volt kikerülhető. Nem lett volna nekik másik izsák, nekik így lett az izsák. Nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha nem is érdekes. Nekik ez így történt. És biztos, hogy a mi életünkben is lesz olyan, ami totál egyedi, és semmivel nem összehasonlítható, de tetten lehet benne érni azt, hogy az Isten készíti ezt az életmintát. És hogyha így próbáljuk olvasni az igét, és tényleg néha arra hagyunk magunknak időt, hogy az Isten jellemvonásai derüljenek ki egy-egy igei részből, akkor tulajdonképpen ez az életminta, ez ráirányítja a figyelmünket az Isten tulajdonságaira. És az Isten tulajdonságait szemlélve lehetünk mi is egyre inkább abban a tudatban és abban a hitben, hogy a Krisztus képére változunk el. És akkor lehet olyan az életünk, hogy akár a munkánkban, akár a hivatásunkban, akár a képességeinkben, a kapcsolatainkban, az legyen családi kapcsolat, párkapcsolat, házasság, bármi, egyre inkább az Istenre jellemző vonások, a Jézusra jellemző vonások rajzolódnak ki rajtunk. A szeretet, a hűség, az irgalmasság, a békesség, a békeszeretés, és most itt sorolhatnám a végtelenségig, de tényleg végtelen, ha elolvasunk egy ige szakaszt, és ha hagyjuk, akkor kibontakozik mindegyikből Istennek egy-egy tulajdonsága. És ezek lehetnek a mi életmintánknak a részei. És lehet egy olyan életet csinálni, ami ben a hétköznapokban ez derül ki rólunk. És ez gyakorlatilag oda vezet, hogy elkezdünk az Isten kegyelme szerint életet élni, és a világnak meg azt az üzenetet mutatja, ezt is sóvá válsz. És amikor arról van szó, hogy legyetek a föld sója, és a ti jó cselekedeteitek mentén a mennyei atyád dicsőítsék, akkor ez valóban megtörténik. De nem azért, mert mi olyan szuper jók vagyunk, hanem azért, mert az Isten jellemének a egyre közelebbi ismeretével, és abban a kapcsolatban, amiben vele lehetünk, ez egyszerűen ránk is igaz lesz. És én nem tudom, hogy melyikünknek milyen élete lesz, de én nagyon bátorítanának titeket arra, hogy akármilyen nehéznek is tűnik most az, amin benne vettek, mert nyilván mindenkinek van benne jó és rossz is, ne ijedjünk meg rögtön attól, hogy esetleg nehéz, hanem valahogy úgy próbáljuk elgondolni azt, hogy ez tényleg az Istennek az élet mintája. Teljesen speciálisan és egyedileg csak nekünk. És ilyen szempontból azt viszont nagyon-nagyon jó látni, hogy ha megosztjuk ezt egymással, és így egymás hite által épülünk, akkor tényleg mindenkinek az életébe úgy szépen kijön az, hogy kinek miben hogyan készítette az Isten ezt a mintát. És ilyen szempontból azon gondolkoztam, hogy egy picit lehetne arról beszélni, ezen az igén kívül, ha van hozzá kedvetek, hogy mi az, ami mostanában olyan dolog az életetekben, amiben ezt a két dolgot lehetne egymás mellé tenni. A fizikai, biológiai, tényszerű mostani dolgokat, amire néztek, és azt mondták, hogy mi volt félelmetes, és amit esetleg ugyanezzel a témával kapcsolatban az Isten ígért. Ha van ilyen valami, akkor azt úgy meg lehetne osztani egymással, meg azt is, hogyha volt, nem kell annak pont most lennie, szólhat az bármiről, mert hogy egyébként is vagyunk, és nyilván nem egyforma az életünk. És természetesen még ebben az igében is, hogyha bárki olyan dolgot lát, vagy gondol, ami fontos és nem hangzott el, akkor mondjátok, mert hála az Istennek rész szerint van bennünk az Istenet. Mi az, amikor például gondolom lehet a konfekció, mint az egyedi? Valami, amiért úgy sokszor hajlósak lehetünk arra, hogy hú, ez messze szerintem megint belevágom. Inkább csak a biztonsági utat. Lehet, hogy veletek ilyen még soha nem volt, ez tök jó, hogy irigyleg ilyen tódalom, de azért igazából ezt mégsem is tudom. De tényleg van. Nem. Biztos nem így van.
A konfekció az már egy ismert útta. Hát nem úgy értem, hogy itt előbb látszik, hogy akkor minden. Úgy így elkezdtem ezt. Még az egyéninél ott nem. És mondjuk ez lehet az, ami ilyen, nem tudom, tehát ami ugyanakkor tudom, hogy, tehát, hogy Istennek felhagyom, hogy jó van, de mégis benne van ez a bizonytalanság, ami nem jó.
Teljesen természetes, hogy ez. Hát hogy is lenni?
Ez persze dolog, de ez nem így hasonló.
De egyébként minden kérdés a felhívő körökben azért nyilván ez az ember ilyen mintákat követni, vagy kérdezni, hogy ezt te hogy csinált. Az ennyi ez a tuti tipp, amivel jó célra az élet. És hogy legyen bármiről, akkor nem tudom, én nagyon régen van egy kis mondásunk, hogy tedd, ahogy érzed. És vagy hogy csináld, ahogy érzed, ahogy érzed. És szerintem ez kicsit azért így igaz erre a dologra, és hogy jó, ahogy érzed, tehát ahogy Istennel megérted. De hogy nincsenek ilyen minták, hogy jó, majd akkor is úgy választom a páromat, ahogy te vagy, és úgy megyek egyetlen, tehát ez egy nagyon kis olcsó kérdés, vagy nem tudom, teszem az életemet, teszem az életemet úgy, ahogy te, és akkor nekem is jó lesz. Szerintem minden mennyire, ahogy érzed.
Én azt láttam egyébként, hogy van, hogy Isten azért nagyon gondoskodik arra, hogy ne lehessen megspórolni ezeket a dolgokat. Tehát, hogyha tényleg hiteles, igazi életet akar élni az ember ma, és nem olyat, amit a tévében lát, ami tök jó, hogy magadra kened az akármilyen krémet, és három napig meg se állsz, mert olyan fit lesz, hogy hűha, És ezt van, aki elhiszi, ez most így vicces, de vannak emberek, akik ebbe élnek, hogyha azt megveszi, ha úgy él, ha oda befizet, innen meg nem vesz ki, akkor az olyan lesz, mint a tévében, és hűha. Meg az újságban, meg a reklámban, meg az akármiben, és ez különösen veszélyes akkor, hogyha fiatal generációkról van szó, akiket erre, vagy ezzel nőnek föl. Hogy hát kilépek az ablakon, és nem lesz semmi probléma. Mert a mesében is úgy van, hogy kilépek az ablakon, és nincs probléma. Mert a nagyon mesében is, és én azt látom, hogy az Isten nem spórolja meg ezeket az utakat. Nem tudom, hogy ki volt az utolsó, hogy is volt, a szilveszter előtti csütörtökön. 6-kor volt a Tibornak egy Isten tisztelete a kerülő utakról. Ha tudjátok, azt hallgassátok meg. Hihetetlenül jó. Arról van benne szó, hogy Izraelt Isten 40 évig kerülő úton vezette. És egy csomó dolog, ami ugyanezt a témát járja végig, hogy vannak olyan helyzetek és dolgok, amikor az Isten gondoskodik arról, hogy az életünkben legyen kerülő út. Nekünk úgy tűnik, hogy kerülő, hát sokkal egyenesebb lenne, vagy egyszerűbb lenne A-ból B-be így elmenni, és nem így, de azt az Isten felhasználja. És vannak olyan dolgok, amit nem lehet megspórolni az életünkben, pont azért, hogy ne legyen olyan konfekció, jellegtelen, tök samlon élet, amivel az ég egyet a világon semmi nem látszik, csak az, hogy te kihaláztad magadnak, kikalapáltad magadnak, megküldöttél a diplomádért, kifúrtad a másikat azért, hogy előrébb kerülj a munkahelyedre, és fú, ott van a 3 gyereked, és viríthatsz, és hűha, na és akkor mi van? És akkor mind elmondhatod, hogy igen, te megcsináltad, mert te olyan vagy, és ezt nagyon sok ember mondja is. És valahogy próbálják úgy összetákolni az életüket, hogy ettől ők aztán most aztán biztonságban érzik magukat, és ez egy hamis biztonság. És én azt gondolom, hogy noha nehéz az Istennel is a bizonytalanság, de az Istennel való bizonytalanság, amit például mondtál, hogy nem tudod, hogy most igazából merre megy majd ez az életvonal, az mégis sokkal többet jelent, mint az, amikor én kalapálom ki magamnak, mert annak az a vége, hogy aztán megkapod, és olyan lesz, és nem biztos, hogy tényleg azt akartad, aminek látszik. És ezzel csak arra szeretnélek bíztatni titeket, hogy noha ijesztőnek látszik, ne higgyünk mindig a körülményeknek. És az Istennek van olyan terve, amiben nem mondja meg előre, hogy lesz. De az biztos, hogy a terv jó, és az ő kezében vagy. És semmi olyan nem történhet, amit ne ha te javadnál a munkán, aki abban a helyzetben is. Például nagyon sokáig nem tudtam mit kezdeni azokkal a mondatokkal, csak hogy a mintákról kérdezted. Amikor felszólítottak kedves hívő testvérek arra, hogy lett komolyan Jézus. Köszi. Ez az, ami nem. Nem tudom komolyan. És ez tök jó indulattal mondták, de ez volt az idézőjelben a parancs, hogy vedd végre komolyan Jézust. Szolgálj többet. Stb. És ezzel nem az a baj, hogy nyilván nem akartak rosszat, és tök komolyan, őszintén gondolták, hogy igen, vett komolyan, szolgál többen. Csak amikor az ember azt érzi, hogy valami nincs rendben, és nem tud előre menni, és nem tud hinni, és nem tud bízni, akkor hiába mondja neked valaki azt, hogy vennél végre komolyan Jézust. Már 15 éve hiszel, hát most már kéne komolyan venni Jézust. Már 5 éve ezt gondolod, meg ezt hiszed, meg te a nagy hívő. Hát vedd már végre komolyan, és és ezzel a mondattal az igazi baj, hogy nagyon sokan elkezdik magukat utána bántani, hogy én vagyok az a hívő, aki nem beszél elég komolyan Jézust, és szörnyű, és micsoda hívő vagyok. De ennél még nagyobb baj az, hogyha ezt a mondatot komolyan veszem, akkor azt gondolom, hogy én bármit tudok tenni azért, hogy komolyabban vegyem Jézust. És ez egy nagy átverés, mert semmit nem tudok tenni. Az Isten munkája kihitet, és ezzel az egész helyzettel csak azt lehet csinálni, hogy tényleg az Isten elé őszintén odáll az ember, és azt mondja, hogy most ez a helyzetben én nem tudok komolyan menni semmit. Se Bibliát, se igét, se Isten tiszteletet, se most nem. És az Isten nem akar többet. Csak azt, hogy őszintén abba, amiben vagy, merjél odaállni elé. És az ő világosságában mondjuk ki azt, hogy igen, most ezt szeretném, és összetörtek az álmaim, és nem tudom, hogy mi lesz velem, és nagyon nem tetszik, ami most van, és ami még benned van, vagy nagyon tetszik, de látom, hogy nem bírok én ezzel, és nem azok a, az átlag mondatok jönnek be, hogy vedd végre, komolyan csináld, mert nem. És nagyon sokszor ilyenekkel lekeveljük egymást, hogy hát igen, többet kéne szolgálni, és akkor már is jobb lesz minden. Önmagában nem ettől lesz jobb. Önmagában még attól sem lesz jobb, ha többet imádkozol. Mert amikor az ember nem tud hinni, akkor imádkozni se tud annyira. Akkor van, hogy 3 nap alatt összesen annyit tudsz mondani az Istennek, hogy nem megy. Kész passz, ennyi az egész imádság. De ha ezt őszintén mondod, akkor ezt annyira komolyan gondolja, amilyen komolyan mondja te is. De kell, hogy ezekben a dolgokban mi szerezzünk magunkról tapasztalatot. És mindig sokkal kockázatosabb és nehezebb és küzdelmesebb fölvállalni az egyéni életet, de mindig
mondom. Mondd egy példát, hogy nem egy választás. Nekem ugye ez... Miért már jött a körülményeide, de hát most nagyon választás lehet több, aztán lehet kicsit. De hogy, tehát az a helyzet, amikor én azt mondhatom, hogy most ez az én egyéni utam, vagy nem tudom, vagy pedig megyek. Tehát én eddig az van, hogy mindjárt választhatok.
Hát én ezt nem mondjátok ti is, ha bármi, meg úgy egyáltalán tovább, amint gondoltok. Én azt láttam, hogy Isten sose kényszeríti rád azt, amit ő mutat egy utat, és az az út az olyan, hogy neked van elkészítve, de ő soha nem tuszkol be oda, ahova te nem akarsz még, vagy nem tudsz még bemenni. Azt láttam, hogy az Isten nagyon sokszor megvárja és kivárja azt, amíg te odáig érsz, tanulsz, fejlődsz, kerekedsz most hitben, személyiségben, képességekben, minden, de hogy abba a helyzetbe kerülsz, amiben az az ő terveikben van. Szóval, hogy ő időzíti a dolgokat, és nem arról van szó például, hogy neked, aki egy olyan típusú személyiség vagy, mint amilyen te vagy, egy olyan útra kéne menned, ami tökéletesen egy másik nagy dumás, lazulós, teljesen minden, majd a jéghátán is megélek típusú emberre illene például. Mert te egy teljesen más valaki vagy. Te ebben nem biztos, hogy jól éreznéd magad, és az Isten nem visz olyan mint elé, amiben olyas valamit kéne választanod, amit úgy érzel, hogy ez kényszer, és ez nem az én dolgom. Hanem van olyan is, hogy az ember nem tud választani, és vár. És az Isten bevár ilyen szempontból. Végül is Ábrahámmal 13 évvel a mostani esemény előtt történt az, hogy megígérte neki Izsákot. És nem lett azonnal Izsák. És akkor Ábrahám egyszer csak gondolt, egyet meg Sára, nagy okosan kitalálták, hogy mégiscsak kell egy fiú, és akkor majd a Hágárt bevetjük. És bevetették Hágárt, és lett Izmael. Választott, és nem várta meg. De az a terv, hogy az Isten kitalált neki, és a jó terv lesz, az attól még megvalósul. De néha ott vannak az életünkben azok a dolgok, ami hát a saját döntésünknek a következménye.
Én csak nekem van a kérdés abban, hogy mikor látja, hogy egy jó döntés.
Tulajdonképpen én úgy veszem észre, hogy a választás ez bizonyos, hogy mindig ott van, tehát soha nem kényszeríti rá az Isten az akaratát a te életedre, hanem mutat olyan szempontokat, amiben ha megismered azt, hogy ő hogyan gondolkozik, akkor nem is biztos, hogy egyáltalán akart-e más felé menni, hanem rá vezet arra az útra, amit neked készítette. Bár mondjuk...
És ahol még nincsen nagy etikai kérdés szerintem, tehát itt én nem fogok elmenni bankrablónak, hanem itt én elmegyek helyett a tanárnak. Tehát, hogy ha nem ilyen típusú kérdés van, ahol egyértelmű, hogy nem bankrablónak megyek, hanem két olyan van, hogy legyek-e, nem tudom, tanár, vagy bármi más normális polgári foglalkozás, ott pedig nem feltétlen, tehát hogy bölcsességet adhat hozzá, meg nyilván, de ott nagyon rossz döntést nem lehet hozni szerintem. Tehát vannak olyan helyzetek, ami, ahol lehet, hogy döntés helyzet előtt állok, de nem feltétlen rossz az egyik, és jó a másik. Lehet, hogy mind a kettő jó, egyszerűen választanom kell. De, és lehet imádkozni érte, meg lehet békességért, meg stb. De hogy egyszerűen nem feltétlen lesz rossz, hogyha az egyik mellett döntök, és nem a másik mellett.
Nem az volt a kérdés, hogy érzem, amikor van döntési helyzet.
Olyan döntési helyzet, mert van az egyedi, meg van a konfekció.
Hát nem az, amikor azt, hogy hát ez lenne az általános, vagy a kézen fekvő, de te valahogy másfelé összekéződsz, hogy mit tudom, és akkor el kell gondolkoznod, hogy igen, ez lenne a racionális, de most mégis úgy, hát tudom, gondolod, hogy másfelé. Nagyon általánosan.
Nekem jutott egy tök véna példát szembára, az a Hugo, amikor családban mindenki mérnök, és a Hugo, és ugye hát egyszerűen hallgat a tömegnyomásra, vagy erre a tömegnyomásra, igen, akkor mondjuk ő is elmehetett volna mérnöknek, és ő elment humán szakra. Érted, hogy tehát mondjuk szerintem kb. Ilyen kötelezettség.
Igen, ezt azt mondom, értem, csak nekem az nem jön össze most arra, hogy ezt hogy kapcsolódik.
Fejezem, ugye? Hát az, hogy a konfekcióban mindig kimarad Isten, ha meg egyedi választasz, abban meg mindig tennek abban, hogy ez a konfekció, vagy az, hogyha nem tudom, tehát abba meg fel sem elő, hanem rutinból csinálsz valamit, ami már ilyen bejáratot érdelem. Csak így
azt, hogy kapcsolódik ezt, hogy Isten nem kényszerít engem olyan dolgot, ami nem nekem való, és az, hogy jön össze azzal, hogy ott vagyok egy választási helyzetben, és akkor engem nem kényszerít.
Egy konkrét helyzetben, vagy most ez csak ilyen...
Egy konkrét helyzetben.
Lehet, hogy
egyszerű,
hogy...
De, ja, nem, nincs
benne. Ha segít, akkor így konkrétizálni, de...
nem, nincs ötletem, vagy legalább igen, valóban könnyűben. Tehát, hogy ott vagyok egy konkrét helyzetben, és egyrészt, hogy jön az, hogy ez Isten nem kényszerít engem sem erre sem, másrészt meg, hogy egyedi út van, és nem valami sapon, vagy ebbéle, hogy akkor én, ha nem tudok menni az egyedi, mert nem vagyok elég bátor, vagy akármi miatt, akkor én nem menjek, hanem várjak, mert majd elvigyül az bennem Isten, vagy arról van szó, hogy ez a kettő nem jött össze maga a gondolatmenet. Úgy érzem, hogy külön-külön mind a kettőt értem, csak az összekapcsolódása nem annyira. Most szóval, tehát olyasmit mondott a Réka, hogy nincs elég bizalmam hozzá, efféle, tehát azt most szörgészük le, hogy ilyen van.
Van olyan, hogy az embernek nincs bizalma valamihez, és nem látja le. De én azt gondolom, hogy így az Ábrahám történet, és az annyira megkapó volt, hogy azzal kezdi, mikor már harmadszorra mondja el neki azt, ami tényleg furcsa és nem szokványos, hogy van-e valami lehetetlen az Úr számára. Szóval nem azt kérdezi tőlük, hogy meg nem azt mondja nekik, hogy ha ti eléggé tudtok hinni bennem, akkor majd megszülethet Izsák. ha úgy csináltok mindent, ahogy én akarom, ha mindig a nyomomba jártok, tehát semmi olyan nincs az Isten által készített termen, ami a te képességeid szerint őt korlátozná, hanem ő készít egy olyan tervet, amiben szuper jobb beleillik az, az élethelyzet, azok a képességek, az a személyiségvonás, azok a kedvelt vagy nem kedvelt dolgok, ami mondjuk téged jellemez egy helyzetben, és neked nincs más dolgod, csak bízni benne, hogy ezt az Isten készíti és menni. És ha nem neked van, akkor úgyis megállít. És akkor nem hagyja, hogy sokszor attól félünk, hogy az egész életünket elrontjuk egy rossz döntéssel. Nem hagyja, hogy valami olyat csináljon, mivel tényleg az életedet rontod el, ha figyelsz rá egyébként. De nem azért, mert törvény szerint, betű szerint csinálod végig az egészet, mert abban nincs élvezet. Nagyon sok nem hívő ember azt mondja, hogy ő olyan szívesen hinne, de ő ilyen szeret. És ebben egy nagyon-nagyon érdekes kritika van, hogy azt látják sokszor a hívő emberen, hogy mi olyan kényszeredetten megyünk a dolgainkban, és ez nem így van. Hát az Istennel öröm együtt járni. És ez nem, persze nem azt jelenti, hogy soha nem fogsz olyan helyzetbe kerülni, ami neked is feladat, és meg kell oldani, és fejlődnöd kell benne, és új helyzetbe hív. De az, hogy az Isten úgy puf, rátszab egy olyan helyzetet, ami totálisan nem neked való, hanem bármelyikünkre jobban illik, mint rád, olyan nincs. Viszont a másik fele jó, hogy ő mondjuk egy apostol volt, ha belegondoltok abba, hogy Péter hogy került Kornélius házába, hát döbbenett az egész. Három látomása volt. Aztán majdnem frászt kapott, mikor kiderült, hogy pogányok közé kell menni. És mikor odaér, az az első kérdése. Most pedig hadd kérdezzem meg, miért küldtetek értem? Értitek? Az apostol megkérdezi a pogányokat, hogy miért is nyitottok? És akkor most mi van? Hát miért? Hát azért, hogy az evangéliumot mondd el, azért nyitunk. De nem esik le neki. Aztán leesik és elmondja, és úgy kezdi, hogy most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten. És van ilyen, hogy a hívő ember is azt mondja, hogy most kezdem igazán megérteni, hogy ez az Isten az, aki ezt, azt úgy csinálja, hogy jó legyen. Szóval, hogy attól, sokszor talán attól félünk, hogy mi képtelenek vagyunk dolgokat megcsinálni, de a terv és a jó terv az Istentől működik elsősorban, nem tőlünk. De olyat semmiképpen nem fog rád tenni, ami nem a te személyiségedhez illik. Ez legyen a szolgálattól kezdve a munkahelyválasztáson át a szórakozásig mindenre igaz, mert ő ismer igazán. Az egy másik dolog, és ez egy nagy feladat, hogy mi mennyire ismerjük magunkat, és hol tartunk az önismeretbe, és mi az, amit még nem tudunk magunkról, és aminek mondjuk ki kell derülnie. Ezektől a helyzetektől én úgy látom, hogy nem fogom megmenteni az Isten, és nem is kell, hogy megmentsem, mert akkor sose derül ki, hogy milyen emberek vagyunk. Pro és kontra.
Köszönöm, jutott egy történet, hogy jól megmondott az és kontra lehet, hogy jól emlékszem. Arról beszélgettünk, hogy munkaválasztás, stb. És ő mondta, hogy neki mindig is az volt a vágya, hogy majd egyszer utakat tervezhet, mert ő úgy is ment építőmérnöknek, hogy kiskorában látta, hogy a rokonon milyen szép rajzokat csinál. És most így, hát idősebb lett, és ezt a vágyát, ezt megkapott, és mondta, hogy hát sokkal jobban élvezte az előbbi munkáját, amire nem vágyott. Uh-huh. Tehát az ember sok mindent így eltárgyál, uh-huh. hogy az milyen szép dűla és stb. De aztán lehet, hogy az ember nem ismeri magát annyira, és mégis inkább tök más élvezni csinál. Szóval ilyen érdekes dolog. Így volt? Thank you.
Ha nincs más, akkor én csak egyetlen egy dolgot szeretnék érteni. Szívesen segítsen az évelején is. Ezt a kis kérdést, hogy van-e valami lehetetlen az Úr számára. Van, hogy próbáljuk egy kicsit emészgetni, hogy tényleg van-e valami lehetetlen az Úr számára. És akkor azért egész máshogy fogunk a körülményekre is nézni. Hogyha abba megerősödünk, hogy igazából nincs semmi, ami neki lehetetlen. Arra gondoltam, hogy így a szifid végén, ha tényleg esetleg nincs más, és befejeznék ezt a részét, akkor